Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jöttünk össze. Köszönjük a kegyelmedet, amely felettünk van, és amely növekedik folytonosan. Hálát adunk, drága Úr Jézus, a kereszt bevégzett művéért. Hálát adunk a megtört testedért, a kiontott drága szent véredért, a győzelemért, amit megszereztél a haláloddal. És hálát adunk, hogy veled együtt uralkodhatunk a hatalom királyi székéről ebben az életben, királyokként, és a talpunk alatt tudhatjuk a sötétség minden erejét. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te voltál a helyettesítőnk. Hálát adunk az igéért, a világosságért, amely megvilágítja az ösvényünket, a lépteinket. Köszönjük a növekedést, a létszámbeli növekedést, a szellembeli növekedést. Szólítjuk az elveszetteket északról, délről, keletről, nyugatról, Ságváron, Nyimben és a környező településeken, a Jézus nevében. Mert Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság megismerésére eljusson. Hálát adunk, Atyám, hogy Te használsz bennünket az idővégi munkában. Köszönjük, hogy az arató munkásaid lehetünk. Téged magasztalunk, Uram, és Téged dicsérünk. Köszönjük az áldások teljességét, amit a mai napra elkészítettél a számunkra. Köszönjük a gyülekezet angyalát, aki a segítségünkre van. A szent vér alatt tartjuk a mai összejövetelünket, a Jézus Krisztus szent nevében. És köszönjük, Úr Jézus, hogy Te is közöttünk vagy. Mert azt mondod az igében, hogyha ketten vagy hárman összejönnek a Te nevedben, Te itt vagy közöttünk. Tiéd minden dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és emlékezzed arra, hogy Jézusért jöttem. Szeretettel köszöntelek benneteket, Ág is ölel benneteket. Bejelenteni valókkal kezdem. Az Úr megerősítette a szívemen azt a tényt, hogy amikor beszélgetek szentekkel, és ez nem csak mostanra igaz, hanem igaz a korábbi évekre is, nagyon sok esetben Isten megmutat témákat, hogy mire van szüksége Krisztus testének. Hogy erről kell egy kicsit beszélni, arról kell egy kicsit tanítani. Ennek nagyon megörültem, hogy most megerősítette az Úr, hogy igenis hasznos, amikor a báránykák csicseregnek. Építő. Mert sose lehet tudni, hogy arra a témára kinek van még szüksége. Arra a témára sokaknak szüksége lehet, ami éppen a beszélgetés során feljön. Akár az internet hallgatóság világában is. És aki fenn van a békevár levelező listán, mostanában éppen párbeszéd zajlott, ugye, magyar testvér és alaszkai testvér között jó pár levél váltás történt. Üdvösségről fogok szólni, aztán, amit felírtam magamnak, hogy főképpen akik szolgáltok, elveszettek felé, amikor átadjátok a kártyát, de ez mindenkire igaz, mert mindannyian szolgálhatunk, ugye, elveszettek felé. Különbség van, ha azt mondjuk, hogy olvassa el, vagy imádkozz el hittel. Hogyha az ember olvas valamit, akkor ahhoz általában nem kapcsolódik hit. Már pedig az üdvösség úgy születik, hogy ha hangosan és hittel elmondják ezt az imádságot. Mert a római levélben Pál leírja nagyon világosan, hogy a szívében hiszi, és a szájával kimondja. Nem az van leírva, hogy aki elolvassa, aki hiszi, és aki kimondja. Tehát ezt valahogy bele kell sulkolni azokba, akiknek ezt ugye adjátok, és nincs lehetőség elmondani. Tehát fajsúlybeli különbség van az elolvasni és az elimádkozni között. Pénteken este kiküldtem egy levelet, az Azusa utcai ébredésnek a 110. évfordulója volt április 9-én. Egy 130 ezres stadionban tartottak egy összejövetelt. Gondoljatok bele, 130 ezer ember. Milyen összevont hit és milyen összevont kenet lehetett ott. Az Azusa utcai ébredés az Los Angelesben volt a múlt század elején, és nagyon sok csoda történt. Erről jelentek meg már visszaemlékezések, tehát bizonyságok könyv formájában. Ami kiugrott a pesti tanításból, az egyik mondat, hogy a keresztény életet nem lehet felületesen élni, hogyha valakinek van elhívása, már pedig mindenkinek van valami, ha más nem, az elveszetteknek a megmentése, azt csak teljes odaszánással lehet, illetve célszerű elvégezni. A másik dolog, ami kiugrott a sorok közül, Erzsébet szavai közül, az ima konferenciával kapcsolatos, hogy az első órában, hát ott legalább három és fél órát imádkozunk, ugye? Az első órában még az elme nem tud lecsendesedni. Még testben jár, hogy mit főzzek holnap, hogyan rendezem le a problémáimat és egyebek. Hogy is szól az a recept, amit elfelejtette? A második órában már kezd lecsendesedni, és igazából a harmadik óra az, amikor az elme teljesen le tud csendesedni. Most úgy van a szívemen, hogy előre szóljak, hogy ott kellene maradni végig. Tehát akik jönnek majd ima konferenciára, arra számítsanak, hogy a végéig ott maradunk. Mert ne lopjuk meg saját magunkat. Azt hiszem, hogy ez teljesen érthető. Előfordul, amikor a bárányaim keresik a pásztort, hogy sorbaállás van. Egyik este egyszerre négyen akarták a pásztort, úgyhogy ilyenkor a türelmeteket kérem. Mindenkire sor kerül, de egyszerre nem működik. Köszöntésünk ugye úgy szólt, hogy Jézusért jöttünk. Nem a pásztorért, nem a pattársamért, hanem Jézusért jöttünk. És ő is itt van közöttünk. Folytatjuk a Krisztusi Győzelemben sorozatunkat. Mai tanítás címe: Nemzetek megnyerése. Az első pontunk: ima a vezetőkért. Ez egy nagyon fontos tétel. Miután leírtam a tanítás vázlatot, kaptam még az úrtól gondolatot, hogy menjek vissza a kezdetekre. Jó mindig visszatekinteni a kezdetekhez, mert sokkal jobban átlátható a dolog. Kezdetekben a Földön teokrácia volt. Azaz Isten irányítás. Mert az első emberpár a bukásig Istennel szoros szellemi közösségben volt. És a Szent Szellem vezette őket. Miután megtörtént a bukás, szellemben az ember elszakadt Istentől, és szükség volt arra, hogy Isten létrehozza az államaparátust, hogy a Földön rend legyen földi törvények által. És így fejlődött ki a Földön a a földi vezetés. Most a politikai vezetésre gondolok elsősorban. Mert az egyháznak külön vezetése van természetesen. A római levélben lesz az első igénk, a 13. fejezetben, 1-től 7-ig. És hogyha valaki ilyen dolgot kérdez, hogy miért vannak a földön földi törvények, vagy miért van önkormányzat, miért van kormány egy országnak, akkor olvasd el neki ezt a részt.
Mindenki engedelmeskedjék a felsőbb hatalmasságoknak, mert nincs hatalmasság, hanem csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene, aki pedig ellene támadnak, önmaguknak ítéletet szereznek. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak. Akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól. Cselekedd a jót, és dicséreted lesz attól. Mert Isten szolgálja ő a te javadra. Ha pedig a gonosz cselekszed, félj. Mert nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgálja bosszúálló a haragra annak, aki gonosz cselekszik. Annak okáért szükség engedelmeskedni nem csak a haragért, hanem a lelki ismeretért is, mert azért fizettek adót is, mivel, hogy Istennek szolgái ők, kik ugyan abban foglalatoskodnak. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot, akinek a félelemmel a félelmet, akinek tisztességgel a tisztességet. Amen.
Amen. Vegyünk egy példát, hogy érthető legyen. Van a rendőrség. Fegyverrel felszerelt karhatalmi személyek. Hogyha betartjuk a törvényt, akkor semmi dolgunk velük. Sőt, a segítségünkre vannak, hogyha bajba kerülünk. Aki viszont zsiványkodik, annak meggyűlik a törvénnyel a baja. Tehát a becsületes embernek nincs miért félni a karhatalomtól, aki pedig rosszat tesz, gonosz tesz, az vettegjen tőle. A felolvasott igerész végén még az adózás is benne van. Isten rendelése az adózás. Mert ezt az államapparátust valahogy fenn kell tartani. Nem mindenki ért egyet az éppen hatalmon levő vezetéssel. Ezt tudjuk, mert ez napi téma. Van, aki a kormányon nem ért egyet, van, aki nem tudja elfogadni a polgármestert. Igazából ez mind a lázadás és az ellenszegülésnek a szelleme. És hogyha ez még jobban felerősödik az illetőnél, akkor odáig is eljuthat, hogy nem veti alá magát a helyi gyülekezet pásztorának. Ez kijelentésben adta így az Úr, kikerekítve ezt a gondolatot. Tehát azt hiszem, hogy ez a római levél 13. fejezete ad egy képet arról, hogy van egy világi vezetés. És a világi vezetésnek nekünk engedelmeskedni kell. Vegyük csak a kressz szabályokat. Ha valaki megszegi, kamera rögtön rögzíti, aztán jön a csekk. Aki viszont szabályosan közlekedik, annak nem kell férni a kamerától sem. Tehát nincs mitől tartanom, mert igyekszem a szabályokat betartani. Következő igénk az 1 Timóteusban, a 2. fejezet 1-től 3-ig.
Buzdítalak azért, hogy mindenek előtt tartassanak könyörgések, imádságok, közbenjárások, hálaadások minden emberért, királyokért és minden hatalomban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. mert ez jó és kedves dolog a mi üdvözítő Istenünk előtt.
Amen. Amen. Az imádság az egy igei út ahhoz, hogy megnyerjük a települések lakóit, vagy akár egy ország népét, egy nemzetet. Az ige arra utasít bennünket, keresztényeket, hogy imádkozzunk a hatalomban levőkért. Itt szeretném megjegyezni azt, hogy a Biblia azt mondja, hogy áldjunk, és ne átkozzunk. Egy korábbi tanításból vettem azt el, hogy ha megáldjuk a vezetőinket, akkor Isten dicsősége át tudja őket formálni olyan mértékben, hogy a döntéseiket a mi javunkra hozzák meg. Nem minden keresztény érti azt, hogy miért kell áldani vezetőket. Ezeket, akik rosszul dolgoznak? Hát pont azért kell megáldani, hogy jól dolgozzanak. Hogy jól végezzék a munkájukat. Mert amikor megváltoznak a vezetők, Isten szabad utat kap, tud mozdulni a nép életében. Tehát olyan szabályokat, olyan törvényeket, olyan adókedvezményeket tud Isten a vezetőkön keresztül előhozni, ami kedvező a számunkra. Ezen túlmenően az imádsággal meg lehet hiúsítani az ördög terveit, és az emberek üdvösségre jutnak. Elsőként a hatalmi pozícióban levőkért szükséges imádkozni, ezt mondja az ige, és csak utána magunkért. Volt, amikor időnként elhívtak egy másik egyházon kívüli gyülekezetbe. Szerették az Urat, teljes evangéliumi gyülekezet volt, imádkoztak nyelveken, de ami szembe tűnt akkor nekem, mindig azzal kezdték, hogy nekem ezt, nekem azt, tehát a saját ügyeikkel és problémáikkal mentek szinte kizárólag az Úr elé. Az sem baj, mert szükséges, hogy imádkozzunk magunkért is, meg a környezetünkért is, de itt az ige azt mondja, hogy elsőként a hatalmi pozícióba levőkért imádkozzunk. Tehát állít egy sorrendet. Hogyha az igének megfelelően imádkozunk, és első helyre tesszük a fontos dolgokat, akkor tartós eredményeket fogunk elérni. Azért kell imádkoznunk, mert vannak uralkodó gonosz szellemek a magasságban, akik a vezetőket szeretnék befolyásolni. Olyan módon befolyásolni, hogy nekünk rossz legyen. A döntéseket is igyekeznek befolyásolni. Hogy a vezetők döntése ne legyen kedvező a számunkra. A korábbi tanításokból tudjuk, hogy ha nem is tudjuk ledönteni az erősségeket, de működésképtelenné tudjuk tenni az ördög terveit. És ezáltal Isten szándéka győzedelmeskedhet. A vezetőkért mondott imádságban az a helyes imádság, amikor azt imádkozzuk, hogy Uram, a megfelelő személy kerüljön a megfelelő hivatalba. Tehát nem szabad személyhez kötni, nem szabad párthoz kötni, mert Isten tudja, hogy ki az, aki az ő embere. És hogyha így imádkozunk, akkor Isten a saját terve szerint tud lépni. Az ima eredményeképpen békesség lesz, ugyanis zűrzavarban nem lehet az igét hirdetni. Hogyha békesség van, akkor zavartalanul lehet hirdetni az evangéliumot. 1 Timóteus 2.4-es.
Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson.
Amen. Hát ahhoz, hogy az emberek üdvözüljenek, és az igazság ismeretére eljussanak, ehhez hirdetni kell az evangéliumot. Krisztus evangéliumát. El kell vinni a Földnek a végső határáig. De ehhez békességre van szükség, mert különben nem lehet kimenni az utcára, nem lehet közlekedni, és egyéb más akadály gördül a szolgáló elé. Ahol az ellenség felfordulást hoz, ott nem lehet akadálytalanul hirdetni az evangéliumot. 2 Tesszalonika 3. fejezet, 1-es, 2-es verse.
Végezetre imádkozzatok értünk, atyám fiai, hogy az Úrnak igéje terjedjen és dicsőítessék, amiként köztetek is, és hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől, mert nem mindenkinek van hite.
Amen. Amen. Az imánk által Isten megszabadítja a hívőket, az elhívottakat, az alkalmatlan vezetőktől. És így az ige szabad utat fog kapni. Múltkor is említettem, hogy vannak települések, ahol a helyi vezető, a polgármester nem enged meg evangelizációs alkalmat. Ez nem Isten akarata. Rögtön visszatérünk arra, hogy mit jelent az, hogy nem mindenki a hit. Egy más fordítás azt mondja, hogy nem mindenki a hit. A versnek az első része ugye arról szól, hogy megmeneküljünk az alkalmatlan és a gonosz emberektől. Erre vissza fogunk térni rögtön, de ez nem a hívőkre vonatkozik. Mert a hívők az újjászületéskor megkapják a hitnek a mértékét. Tehát bennünk ott van a hit mértéke, és ez a hit mértéke növekedett is. Mert hogy magunkhoz veszük az igét, a hit mértéke növekszik. Tehát az a magnyi hit, amit megkaptunk, az növekszik. Isten terve Krisztus teste számára az, hogy minden nemzethez eljusson az evangélium. Olvassuk el a Máté 24:14-et.
És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég.
Félreértés ne essék, nem a világ vége, hanem ennek a bibliai időkorszaknak a vége. A gyülekezeti korszaknak a vége fog eljönni. Az ördög tudja, hogy hamarosan lejár az ideje, ezért gátolja az evangélium terjesztését. Vannak országok, ahol háború van, vagy lázadások vannak, és egyszerűen ott nem lehet működni. Nézzük meg, hogy kiket használ az ellenség erre. A zavarkeltésre az ellenség az elveszetteket használja, akiknek az elméjét megvakította, ahogy írja a 2 Korintus 4:4.
Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.
Amen. Amen. A sötétség leplét viszont mi le tudjuk vágni az elveszettek szeméről, hogy meglássák Isten dicsőségét. Tehát itt van ebben a mondatban az, amire az előbb utaltam, a 2 Tesszalonika 3:2-esnek a vége, hogy nem mindenki a hit. Meg, hogy az alkalmatlan és a gonosz emberektől Isten szabadítson meg. Azért, mert az ellenség az elveszetteket használja a zavarkeltésre, az akadályozó tevékenység végzésére. Tehát nem félreértendő, mi megkaptuk a hit mértékét, mindenkinél növekedett a hit, mert az igei táplálék ez. Tehát az a vers az elveszettekre vonatkozik, hogy nem mindenki a hit. A hívők imáján múlik, hogy meghiúsuljanak az ördög tervei, és Isten céljai beteljesedjenek. Az új teremtés, akik mi vagyunk, mert újjászülettünk Krisztusban, nekünk a hatalmunkban áll, hogy imádkozzunk a népben. Használjuk Jézus nevét. És így meg tudjuk változtatni egy település vagy egy országnak a helyzetét és ügyét. Az imával gyakorlatilag Istennek adunk lehetőséget, felhatalmazást, hogy uraljon egy helyzetet. Amikor elfoglaljuk az ima helyünket, ezzel gyakoroljuk azt a hatalmat, amit Jézus már megszerzett a számunkra. Olvassuk el ezt a Máté 28-ban, 18-tól 20-ig.
És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik, mondván: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Amen.
Tehát Jézus kijelenti, hogy a halálával ő győzelmet szerzett az ellenség felett, teljes győzelmet. Jelenti, hogy ővé minden hatalom, de mivel ő el fog menni, ezért azt mondja, hogy ezt a hatalmat nektek, hívőknek adom, a kis Krisztusoknak adom, és elmenvén. Tehát menjetek el, ez azt jelenti, hogy menjetek el, vigyétek el az örömhírt, a jó hírt, amelyre csak jártok, vagy amelyre az Úr indít, és hirdessétek. De nem lesztek egyedül, mert a vége úgy zárulik, és velünk lesz mindenkor. Azt mondja, a világ végezetéig. Tehát mindenkor velünk lesz. Az egész örökké valóságban együtt leszünk. Tehát, hogyha mi eleget teszünk ennek az elhívásnak, és ez az elhívás nem csak a papoknak, meg a prédikátoroknak, meg az evangelistáknak szól, hanem minden hívőnek, minden újjászületett hívőnek, akkor Isten sokakat be tud vinni az ő királyságába a különböző szolgálatok által. És a szolgálatok alatt nem csak a nagy összegyülekezéseket kell érteni, hanem a személyes beszélgetéseket is, amikor egyesével vadásszák le a szentek az elveszetteket. A Jakab 5-7-hez lapozzunk.
Legyetek azért, atyám fiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Ímé, a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg korai és késői esőt kap.
Amen. Amen. A szántóvető szellemi értelemben a keresztények, akik vetik az örömhírnek a magját. 1983-ban az Úr arra indította Kenneth Hagent, hogy imádkozza ezt az igét. Tehát korai, késői esőt kérjen a kommunista országokra. Tehát 1983, 6 évvel a vasfüggöny ledöntése előtt. Amikor én ezt meghallottam kezdő keresztény koromban, hogy azért történt ilyen békességesen a kommunizmusnak a megdőlése, mert ezért imádkoztak. Nem hitetlenkedve, de csodálkozva álltam a dolog előtt, hogy ilyen létezik. És Kenneth Hagen, aki a földnek a másik végén élt annak idején, és szolgált, többek között ő is imádkozott ért. Az Úr arra indította a szívét, hogy jelentse be az ima összejövetelen, hogy eltévesztettük, hogy hogyan imádkozzunk a kommunista országokért. Imádkoztunk ugyan az ottani hívőkért, de nem imádkoztunk a kommunista vezetőkért. És ez sokkal fontosabb, mert a fejnek a megnyerése a sokkal fontosabb. A föld drága gyümölcse az nem más, mint az újjászületett lelkek. És ebbe beletartoznak, vagy most már múlt időben mondhatom, beletartoztak a kommunista országok is. Ezért Jézus visszajövetele előtt, hogy a föld drága gyümölcsei legyenek aratva, ébredésnek kell jönni. És ugye abban az időben írtam Hagen, hogy a vasfüggöny mögött és a bambuszfüggöny mögött. Vasfüggöny ugye a Kelet-Európa és Szovjetunió értendő, a bambuszfüggöny pedig a Kuba. Ők hetenként imádkoztak az aratásért a kommunista országokban, és 3 igét imádkoztak. Ezeket az igéket szükség esetén mi is elővehetjük. Zakariás 10:1.
Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején. Az Úr villámlást szerez, és zápor esőt ad nékik, és kinek-kinek füvet a mezőn.
Amen. Az 1 Timóteus 2-esben, az 1-es 2-est már olvastuk ma a tanítás elején, hogy a vezetőkért szükséges imádkozni. Amit viszont harmadikként elolvasunk, az a Máté 9:38-as.
Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.
Amen. Amen. Isten bennünket szeretne használni, mindannyiunkat, hogy lelkeket mentsünk meg. Végül is 6 évnyi imádkozás után, 1989-ben a kelet-európai országokban harcmentesen megtörtént a kommunizmusnak a megszűnése, bukása, és ezek az országok felszabadultak. Azért történhetett ez meg, mert világszerte imádkoztak a Szent Szellem indítatására, és az igének megfelelően ezért a célért. A hívőknek hatalmuk van Jézus nevében megkötni a politikai életben is az ellenségnek a munkáját. Megparancsolhatjuk, hogy vegye le a kezét az ellenség egy nemzet kormányáról és életéről. Viszont nem lehetünk elég hatékonyak, ha nem foglaljuk el a jogos helyünket Krisztusban, illetve imáinkat nem alapozzuk szilárdan az igére, valamint a fontos dolgokat nem az első helyre tesszük. A kettes alpontunk proféciák. Kenneth Hagin két látomást kapott az Úrtól, mind a kettő hasonló, amelyben bálna méretű békák jöttek ki a tengerből. Tudni kell azt is, hogy a tengerek és a vizek a Bibliában gyakran az embereknek a sokaságát jelentik. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy nekünk hívőknek felelősségünk az, hogy imádkozzunk a politikai vezetőkért. Az első látomás 1970-ben volt, amikor három béka kijött a vízből, és ugrándozott az Egyesült Államok területén. Ez azt jelentette, hogy az ördögnek volt három terve a nemzet ellen. Az egyik a lázadás-zavargás, a másik a politikai botrány, ami később Watergate ügyként lett ismert, és a harmadik dolog pedig a gazdasági problémák. Ezek a gonosz tervek természetesen nem keresztény körökből támadtak, hanem a sötétségben járók tömegeiből. Ezt már ugye a előző gondolatokban is megbeszéltük. Azért történhet ez így, mivel az elveszettek a sötétség királyságához tartoznak, és az ördög hatalmában és rabságában vannak. A második látomás 1979-ben adatott, és Jézus azt mondta Hagin-nek, hogy ha a hívők imádkoztak volna a vezetőkért, visszatarthatták volna a gonosz szellemek működését, és ez a három terv meghiúsult volna. Tovább azt is mondta, hogy a gyülekezeti test a felelős a vezetők hibáiért. Ezt Jézus mondta. A második látomásban ezek másfajta békák voltak, amelyek partra szálltak, de ezek is hasonlóan az elsőhöz az ördög tervét szándékozták ugye megmutatni. Újabb zavargások, a miniszterelnök ellen volt valamilyen terv, illetve a gazdasági és pénzügyi problémák. Mivel sok hívő imádkozott ezért a dologért, így az ellenség terve ebben az esetben meghiúsult. Ahogy mi hívők elfoglaljuk a hatalmi helyünket, Isten közbe tud avatkozni az érdekünkben. Harmadik pontunk, nemzetek megváltoztatása. Két ószövetségi példát fogok hozni, amelyekben a Biblia emberei megváltoztatták a nép helyzetét. És hogyha szeretnéd ezt megérteni, hogy hogyan történt, akkor tanulmányozd az ő ima életüket, és meg fogod látni, hogy mindig az igének megfelelően imádkoztak. Az A pontunk, Ábrahám közbenjárása. 1 Mózes 18. fejezet 17-es verse. Itt Szodoma és Gomora városáról szól a történet. Mi csak néhány verset olvasunk, de akit érdekel, olvassa át a környezetét ennek, hogy mi is történt.
És mondta az Úr, eltitkoljam-e én Ábrahámtól, amit tenni akarok?
Ezt Isten mondta Ábrahámnak, mert szövetség volt közöttük. Ebből azt kell látnunk, hogy a szövetséges felek kommunikálnak, megbeszélnek dolgokat. Tehát az egyik fél nem fog úgy lépni, hogy a másikat nem tájékoztatja. Olvassuk tovább a 22-es, 23-as verset.
És elfordultak onnan a férfiak, és mentek Szodomába, Ábrahám pedig még az Úr előtt áll vala. És hozzájárul a Ábrahám, és mondta, avagy elvesztedé az igazat is a gonosszal egybe.
Amen. Tehát Ábrahám Isten előtt állt, tehát imádkozott hozzá. Ez azt jelenti. És elkezdett alkudozni. Mert igazából Szodoma és Gomorra lakói gonosz cselekedeteket végeztek, és ítélet kellett, hogy szálljon rájuk. De Ábrahám elkezdett alkudni, hogy Uram, hogyha van 50 igaz, megmented a várost? És megy lefelé. 45, 40, 30, 20, 10. Úgy gondolta Ábrahám, hogy csak van 10 igaz abban a városban. És nem ment lejjebb. Ha elolvassátok ezt a részt, fogjátok látni, hogy ítélet szállt rájuk, mert nem talált Isten 10 igazat azokban a városokban. Tehát Ábrahám közbejárt Szodoma és Gomorra városáért, illetve lakóiért, mert Isten a szövetségesével megosztotta a tervét. Ez példa arra, hogy Isten szövetségesei, azaz mi, mert mi is szövetségesek vagyunk, miként befolyásolhatjuk a dolgok menetét. Ábrahám úgy igyekezett változást hozni, hogy Istennél járt közbe, és nem a sötétség erőit próbálta ledönteni, ami a város fölött uralkodott. Természetesen a két város felett ott voltak a gonosz szellemek, főképpen az erkölcstelenségnek a szellemei, de ennek ellenére Ábrahám meg akarta menteni ezeket a városokat. A tanulság számunkra, hogy már kevés hívő imája is elégséges ahhoz, hogy a dolgok meg tudjanak változni. Ha érdekel benneteket, olvassátok el ezt a történetet. Máté 18-19-esre alapozunk, és a hatalmunknak az egyik módját tekintjük meg.
Ismét mondom néktek, hogyha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám.
Amen. Amen. Tehát, hogyha ketten összekapcsoljuk a hitünket, akkor 10000-szeres szellemi erőt tudunk mozgósítani. Hiszem, hogy most már látjátok, hogy Jézus miért kettesével küldte ki a tanítványokat. Hogyha találkoztak egy hegyel, egy akadállyal, akkor 10000-szeres erővel tudtak imádkozni azért, hogy az utukból távozzon. És az Ezékiel 22:30-ban meg fogjuk látni, hogy már egyetlen ember is elégséges ahhoz, hogy az imájával megváltoztassa a helyzetet.
És keressék közülük valakit, aki falat falazna, és állana a törésen én előmbe az országért, hogy el ne pusztítsam azt, de senkit nem találék.
Amen. A múlt héten egy másik fordítást hallhattok, amely úgy szól, hogy keresek egyet. Ezt mondja Isten. Keresek egyet, egyetlen egyet. Nem szabad elfelejteni, hogy mi egy sokkal jobb szövetség alá tartozunk, mint annak idején Ábrahám. Ábrahámnak nem volt hatalma az ördög felett, mi viszont megkaptuk Jézus győztes nevét, ami által uralkodhatunk ebben az életben királyokként. Hogyha az Ószövetségben Isten lépett Ábrahám közbenjárására, mennyivel inkább fog cselekedni az új szövetségben a mi kérésünkre? A hívők sokkal többet tudnának elvégezni a királyság számára, hogyha gyakorolnák a Jézus nevében levő hatalmukat. Itt egy picit megállok. Mert mindannyiunkra vonatkozik, mindannyiunknak szól az, hogy mondjuk az elmúlt héten hányszor mondtuk ki azt, hogy Jézus nevében ellenállok ördög. Hogy Jézus nevében ellenállok ennek a tünetnek, meg annak a tünetnek. Úgy számoljátok ezt magatokba. Az ember annyira el van foglalva minden mással, hogy ez kiszorul a perifériára. És csodálkozunk, hogy nem tudunk járni abban a győzelemben, amit Krisztus megszerzett. Ez igaz rám is, meg azt hiszem mindannyiunkra. Tehát a figyelmeteket állítsátok rá, meg én magam is erre, hogy használjuk a Jézus nevében levő hatalmunkat. Hogyha jönne egy betörő, nem azt mondanád neki, hogy ellenállok? Nem jöhetsz be? Hogyha jön egy tünet, akkor ugyanazt kell neki mondani, hogy ellenállok. Lehet, hogy az első ellenállásra nem történik semmi. Légy kitartó, és használd ezt a hatalmat addig, amíg nem jön a változás. Betörőnek is addig fogod mondani, hogy ellenállok és nem jöhet be, amíg el nem kotródik. Ehhez a gondolathoz nagyon hozzá kapcsolódik az, hogy igenis, használnunk kell a hatalmunkat, mert különben nem fog megváltozni a helyzet. Hogyha kihasználnánk az ima hatalmát, akkor nagyon nagy károkat tudnánk okozni az ördögnek, és nagyon sok lelket tudnánk megnyerni a királyság számára. Amikor imádkozunk az elveszettekért, akkor gyakorlatilag visszatarthatnánk az ítéletet az elveszettek felett, mert nem fogadták el Jézust még. Viszont ezzel egy időben időt adunk a számunkra a megtéréshez. Tehát meghosszabbítjuk az időt, hogy legyen idejük elfogadni Jézust. A B pontunk, Dániel ima élete. A Dániel 10. fejezetéhez lapozunk, és kezdjük a 2. verssel.
Azokon a napokon én, Dániel, bánkodtam 3 egész hétig.
Itt Dániel böjtölt és imádkozott. Majd elmondom, hogy miért. 5-6 verset olvassuk tovább.
És felemelém szemeimet, és látám, és íme egy férfiú, gyolcsba öltözve, és dereka ufázi arannyal övezve. És teste olyan, mint a tarziskő, és orcája olyan, mint a villám, és szemei olyanok, mint az égő szövétnekek, karjai és lába tája, mint az izzóérsznek színe, és az ő beszédének szava olyan, mint a sokaság zúgása.
Dániel miközben imádkozott, angyal jelent meg neki. Ezt írja le ez a 2 vers, és olvassuk a 12-től 14-ig.
És mondta nékem, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy a szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. De Perzsia királyságának fejedelme ellenem állott 21 napig, és íme Mihály, egyike az előkelő fejedelmek, eljöve segítségemre, és én ott maradék a perzsa királyoknál. Jöttem pedig, hogy tudtodra adjam, ami a te népedre az utolsó időkben következik, mert a látomás azokra a napokra szól.
Amen. Amen. Ezt a történetet is érdemes elolvasni teljes egészében. Dániel a szövetség embere, aki az imájával megváltoztatta Izrael nemzetének az ügyét. Minden leírt esetben Dániel Istenhez imádkozott, és nem harcolt közvetlenül a sötétség erőivel. Dániel ebben az időszakban a babiloni fogságban volt, és elkezdte olvasni Izrael megszabadításáról szóló proféciákat. És ezt követően elkezdte keresni Istent az ígérettel kapcsolatban. Gyakorlatilag Dánielt az ige indította az imára, az Úr pedig megmutatta a közeli jövőt, illetve a távoli jövőt. Dániel az imája során közvetve foglalkozott az ördöggel, mert Isten meghallgatta az imáját és megválaszolta. Imájának eredményeképpen a szellemi világban, az egekben egy háború tört ki, de Dániel nem harcolt ebben a csatában. Amikor ma Krisztus teste imádkozik, sokkal több megy végbe, mint azt felismernénk. Tehát kérem az Urat, hogy adjon ebből is kijelentést, tisztánlátást, megértést mindannyiunk számára. Ugyanis a szavainktól és az imáinktól függ, hogy az angyalok győzelemre jutnak-e. Mert bizony vannak angyalok mellettünk, kirendelve szolgálatra. Ezt a zsidó levél írja. Amikor Dániel imádkozott, gyakorlatilag Istent emlékeztette a szavára. És ezt az Ézsaiás 43:26-ban olvastuk a múlt héten.
Juttasd eszembe, no, pereljünk együtt. Add elő ügyedet, hogy igaznak találtassál.
Amen. Amen. Káldi fordításban következőképpen hangzik. Emlékeztes engem, folytassunk pert együtt. Ezt mondja Isten. Tehát gyakorlatilag, amikor előveszik a kék és a zöld imakönyvet, az igei imádságukat, mert az igéből van összeállítva, akkor gyakorlatilag Istent emlékeztetjük az ígéretére. A sötét erők megpróbálták visszatartani az ima választ, ami a mennyből jött volna Dánielhez. Dániel ezt felismerte, ezért ő 3 hétig, azaz a válasz megérkezéséig folyamatosan imádkozott és böjtölt, és kereste Istent. A megválaszolt ima hatására a helyzet megváltozott. Isten igéje elmozdította és megváltoztatta a körülményt, azaz a babiloni fogságból Izrael népe kiszabadult. Még egyszer olvassuk el a Dániel 10:12-t.
És mondanékem, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem.
Ezt az utolsó 3 szót szeretném a figyelmetekbe ajánlani. Azt mondta az angyal Dánielnek, a te beszéded miatt jöttem. Nem azt mondta, hogy a mennyben kimondott szavak miatt jöttem, hanem a te beszéded miatt jöttem. Tehát ez az ige alátámasztja a Zsoltár 103:20-at, amit elolvasunk a mai napon is.
Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő parancsait, figyelmezvén az ő igéjének elhangzására.
Amen. Tehát úgy is mondhatnám, hogy a földön megvallott ige késztette az angyalt arra, hogy elinduljon, hozza az üzenetet, és áttörje azt az ellenállást, amivel találkozott. Tehát az angyalok várnak a mi rendeletünkre, de csak az ige nyelvét értik. Tehát hiába siránkoznak a keresztények, az angyal azt nem érti. Ha nem az ige szerint beszélünk és imádkozunk, az angyal nem érti. Csak úgy tudjuk munkába állítani, hogyha az igét valljuk meg. És egy kijelentést kaptam az Úr dicsőségére ebből a Dániel igéből, és kérem az Urat, hogy mutassa meg nektek is, és vegyétek észre. Azt mondta az angyal, hogy Dániel, az első imád már meghallgatást nyert. És ezt vonatkoztasd saját magadra, hogy amikor imádkozol, az első imád meghallgatást nyer. És növeld a bizalmadat Istenbe. Növeld abba, hogy egy szerető atya, és a bizalmunkat úgy tudjuk növelni, hogyha megismerjük Istennek a szeretetét. Tehát a szeretet és a bizalom összekapcsolódik. Erről küldtem ki a levelező listán egy kis anyagot. Az pont erről szól. Pont jókor jött, szent időzítésben. És ehhez olvassuk el az 1 János 5-ösben a 14-es, 15-ös verset.
És ez az a bizalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvan nekünk, amit kértünk tőle.
Amen. Gondolj abba bele, hogy amikor kisgyerek voltál, apró kisgyerek, és valamilyen játékot kívántál, láttad a szomszédban a másik gyermeknél, és a szüleid megígérték, hogy meg lesz. Akkor teljesen elhitted. Teljes volt a bizalmad a szüleid felé. Hallottam egy bizonyságot, hogy az óvodában egy kisgyermek elemeket tartogatott a zsebében. És amikor észrevette az óvónéni, megkérdezte, hogy hát mire való ez az elem? Hát nincs semmiféle ilyen játékod, amihez ez szükséges. Azt mondta, hogy de lesz, mert én kértem az anyukámtól, és ő megígérte. És ő megtette a hitlépést, az elemet már a zsebében hordozta. Ez egy bizalom. Tudnunk kell, hogy az ima és a szavak ereje hatással van a szellemi világra, és az imáinkra Isten mozdul, és megválaszolja azt a természetes világban. Tehát mi mozdulunk a szellemi világban, és Isten pedig a természetes fizikai világba megadja azt nekünk. A győzelem megtapasztalása attól függ, hogy Krisztus teste elfoglalja-e a hatalom helyét, illetve imádkozik-e az ige alapján. Dániel az Ószövetségben még nem rendelkezett a Jézus nevében levő hatalommal, de nekünk ez megadatott az Új Szövetségben. Hatalmat gyakorolhatunk az ellenség tervei felett, és működésképtelenné tehetjük a Földön. Hogyha megállunk a Krisztusban kapott hatalmunkban, akkor győzelemben járhatunk. És ehhez kitartás szükséges. Ahogy a tegnapi pesti tanításban hallottam, és ez ugrott megint a sorok közül, kitartás szükséges. Halleluja. Gyermeki hit is kell hozzá, igen. Hát a óvodás példája kapcsán ugye ott a gyermeki hit is kell, meg a bizalom. Az időnk elszaladt, de muszáj az üdvösségről egy-két gondolatot ejtenem. Úgy fogalmazódott meg a szívemben, hogy az üdvösség mindennél fontosabb. Fontos, hogy gyógyulás és félreértés ne essék, de következő gondolatsor fogalmazódott meg bennem. Egyszer-kétszer én is voltam kórházban imádkozni, amikor személy szerint felkértek, meg nem volt még kórházi szolgálat. Hogyha nem az üdvösséget tartom első helyen, hanem csak a gyógyulást, akkor mi értelme a gyógyulásnak, hogyha elveszettként gyógyulva a pokolba jut? Ugye? Ez egy jó gondolat, amit az úrtól kaptam. Tehát az üdvösség az elsődleges. Természetesen kell a gyógyulás is, de az üdvösség sok esetben a gyógyulást is meghozza. Én magamon tapasztaltam. Ahogy mondtam is már a mai tanításban, azt kell belesújkolni a személyekbe, hogy hittel, hangosan imádkozza el. Az imakönyvünkben van egy olyan imádság, hogy ima az elveszettekért, és be lehet helyettesíteni a nevét. Ez ne tévesszen meg senkit, mert ez nem arról szól, hogy elmondhatom, Gipsz Jakab helyett az üdvösség imát, és Gipsz Jakab üdvösséget nyer. Ez az ima arra szolgál, hogy a szíve megnyíljon a Jézus befogadására. Tehát mindenkinek saját magának kell elmondania, mert római levél azt írja, hogy a szívében hisz és a szájával kimondja. Ezért nincs lehetőség arra, hogy valaki meghalt Jézus nélkül, utána azt imával átlapátolják a mennybe, mert már nincsen szája. Gondolkodni tud, mert a szelleme meg a lelke együtt van egy bizonyos helyen, a rossz helyen, de nincs már szája, és nem tudja kimondani azt, hogy Jézus, te vagy az életem ura. A másik dolog pedig, hogy nincs átjárás ettől között. Egy perc figyelmeteket szeretném kérni. Egyik pásztortársunk egy otthonban szolgál, és szeretne elmenni egy másik otthonba, és kért egy ajánlólevelet. És egy világi vezető, igazgató a következőt írta az egyházunkról. Tisztelt kolléga, szeretném önt tájékoztatni arról, hogy a Krisztus Szeretete egyház tagjai immár 4 éve járnak intézményünk lakóihoz. Ez idő alatt volt szerencsénk megtapasztalni a segítő tagok álhatatos és önfeláldozó munkáját. Véleményem szerint megbízhatóak, lelkiismeretesek, alkalmazkodóak. Kedvesen és nem tolakodóan invitálják ellátottjainkat, azokat, akik nehezen közlekednek, személyesen kísérik el az intézményünkben tartott alkalmaikra. Hűségesen tartják a kapcsolatot azon lakóinkkal is, akik nem tudnak mindig ott lenni ezeken az alkalmakon, de igénylik a társaságot. Látogatásaik során gyakran meglepik időseinket apróbb dolgokkal, gyümölcs, újság, sütemény. Láthatóan pozitív hatással vannak lakóinkra. A fent leírtak alapján ajánlom figyelmébe a Krisztus Szeretete egyház tagjait. Halleluja.
Yeah.
Áldottak vagytok!